A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Szép estét, ez itt a nap vendége, a mikrofonnál Kutasi Judit, és amiről ma szó lesz,
milyen tendenciák figyelhetők meg 2025-ben a nemzetközi szállítmányozás és raktározás területén, milyen kihívásokkal kell az iparágnak most szembenéznie, illetve válaszokat adnia, versenyképességről, fenntarthatóságról, raktár logisztikáról és szállítmányozásról, illetve ami talán még fontosabb, emberarcú logisztikáról, logisztikai szolgáltatásokról beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig Üveges Zoltán, a Raben Trans European Hungary Kft. Értékesítési és marketing vezetője. Örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, szervusz, köszöntöm a hallgatókat és a nézőket is.
Az idei évről beszéljünk, illetve arról, hogy hogyan indult. Azért elég vegyes volt a kép attól függően, hogy a számos szektor inkább stagnált, de azért voltak kiemelkedő jó startok is, fogalmazzunk így. Mit tapasztaltatok eddig, illetve mit prognosztizáltok a Raben számára?
Igen, mi azt tapasztaljuk, hogy mivel elég sok iparággal dolgozunk együtt, vannak olyan szektorok, amik talán egy kicsit visszafogottabb időszakot élnek meg, illetve jelentős átalakulás van például az autóipar területén, ugye az elektromobilitás megjelenésével egy olyan megatrend van folyamatban gyakorlatilag, ahol nem csak az iparág, hanem a hozzá kapcsolódó nagy társadalmi folyamatok is átrendeződnek, és keressük azokat az utakat, amivel a fenntarthatóság, illetve a célok elérése érdekében leghatékonyabb jövőbeli közlekedési formákat meg tudjuk találni, és ebben nagyon sok izgalmas történet van, de értelemszerűen ez egy változásnak, egy átalakulásnak az időszaka, amikor bizonyos jártutak azok egyre szűkülnek, ott a hagyományos technológiák esetében visszaesés is tapasztalható, míg az új technológiák még nincsenek annyira tömegesen elterjedve, hogy ezt a kiesést tudják adott esetben pótolni, vagy ne adj Isten felül is múlni, így aztán elég sok olyan megkereséssel találkozunk, ahol bizony csökkennek a rendelés méretek, és emiatt adott esetben szállítási módot kell váltani, vagy adott esetben kisebb átforduló készlet tárolására van igény. Ugyanakkor más iparágakban pedig, például ilyen az élelmiszer szektor, megvan az a konzisztens növekedés, évi körülbelül ilyen egyszámjegyű növekedések, amiket látunk és tapasztalunk olykor-olykor, még a egyes szereplőknél még akár ennél robosztusabb vagy drasztikusabb növekedésekről is beszélhetünk. Ilyen szempontból pedig értelemszerűen a felhasználás határozza meg, illetve a felhasználás volumene határozza meg elsősorban azt, hogy milyen mennyiségekkel szembesülnek a szolgáltatók, és azt látjuk egyébként, hogy itt ugyan értelemszerűen volt egyfajta fékeződés a belső fogyasztásnak a lassulása, vagy annak a növekedési ütemének a lassulása nyomán. Azért vannak olyan szereplők, akik ebben sikeresebbek, versenyképesek tudtak lenni, vagy versenyképesebbek tudtak lenni ezek között a körülmények között, és ezáltal azt látjuk mi is, hogy nekik az év startja így egy kicsit könnyebbre sikeredett, a, mondjuk azt, hogy egy organikus átmenettel a tavalyi évvégi hajrászezonból. Ugye ez a mindig a logisztikának is egy kicsit a fellélegző időszaka, ez az év első két hónapja, amikor rendezzük a sorokat az évvégi nagy szezon után.
Igen, hát ez a nagy kép, és majd beszélünk részletesebben mindarról, amit már megemlítettél. Ugye a Raben Group logisztikai szolgáltatóként raktár frissáru logisztikától a belföldi, nemzetközi, közúti, tengeri, légi szállítmányozást, tehát mindenben ott vagytok. Viszont amiről érdemes lenne itt a legelején még beszélnünk, ugye, hogy a logisztika egyre inkább egy olyan specializált tevékenységé válik, amelyet nem házon belül oldanak meg. Tehát vannak olyan szektorok, amelyekre kifejezetten jellemző az, hogy kiszervezik, hogy a logisztikai válaszokat egy külső szolgáltatónak kell megadni. Melyeket emelnéd ki?
Igen, itt elsősorban azokra az iparágakról van szó, amik önmagukban is kellően összetettek ahhoz, hogy nagyon sok erőforrást, illetve eszközt kössenek le. Ezeknél az iparágaknál legyen szó akár a gyógyszeriparról, elektronikai gyártó tevékenységről, élelmiszerkereskedelemről, autógyártásról, komolyabb technológiai eszközöknek az összeszereléséről. Itt általában a logisztika egy olyan plusz feladat, amit már a kortevékenységek mellett egy bizonyos volumen fölött nem nagyon éri meg házon belül működtetni, mert óhatatlanul háttérbe fog szorulni az egyéb gyártási vagy kereskedelmi prioritások mögött, és ezért nem fog tudni rá olyan mértékű vagy olyan szakmai mélységű erőforrás jutni, amit már az adott mennyiség megkíván.
Tehát a versenyképesség
ellenhat. Ezáltal romlik, vagy szűk keresztmetszetet is jelenthet a logisztika, és amikor gondoljuk egy raktár logisztikára, ahol talán az az ellátási lánc az egyik legmagasabb kiszervezettségi foka, ott azért az ellátási lánc azt jelenti gyakorlatilag, hogy a termékem hogy jut el a polcra, vagy hogy jut el az üzleti partnerem, a felhasználás helyére, ahol beépül, vagy közvetlenül felhasználják már. Itt, hogyha szűk keresztmetszetet teremtek egy belső folyamatnak a alacsonyabb hatékonysága miatt, akkor az azt jelenti igen közvetlenül, hogy romlik a versenyképességem a piacon felé.
Most beszéljünk bizonyos kulcsterületekről, ami kifejezetten akár nektek is kihívást jelent, de nektek már megvannak rá a válaszaitok. Például ott van a veszélyes áruk gyártása, illetve kereskedelme. Milyen típusú anyagukról, árukról van itt szó, és erre mekkora figyelmet fordítotok?
Ezeknek az áruknak a köre elég kiterjedt, ugye a veszélyességi áru veszélyes osztályok a nemzetközi egyezmény szerint 9 csoportba sorolódnak, és veszélyességi fokuk is eltérő lehet, még ezeken a kategóriákon belül is. Itt gondolhatunk olyan anyagokra, amik a környezetre veszélyesek, valamilyen gyártási folyamat során felhasználandó vegyi anyagok, ipari ragasztók, festékanyagok, elsősorban ezek azok, amik a hagyományos klasszikus logisztikában veszélyes árukként közlekednek, de időnként előfordulnak olyan anyagok is, amelyek gyúlékonyak, gondoljunk például az olajiparnak különböző feldolgozott vagy félkész termékeire, illetve nyomás alatt lévő, tartályokban lévő vagy kisebb palackokban lévő áruk, akár lehet ez az otthoni dezodor is.
Igen, hát mert minél speciálisabb egy vállalkozás, annál speciálisabb lesz a logisztikája is, és akkor ez az, ami kihívást jelenthet. Mennyire készültetek fel ezekre a fajta kihívásokra, vagy a rábennél eddig, vagy ez mennyire egy folyamatos megújulást jelent?
Ez egy folyamatos megújulást is, és fejlesztést is feltételez az egyik oldalon, hiszen folyamatosan értékelni kell azt a környezetet, hogy a hálózatunkban, a raktárainkban, amelyek erre fel vannak készítve, mekkora mennyiségeket tudunk biztonságosan elhelyezni, kezelni. Úgyhogy az egyik oldalról ez egy folyamatos feladat, a másik oldalról pedig keressük nyilván azokat a kitörési pontokat, amelyek kifejezetten ebben a szektorban, vagy ebben az árutípusban a potenciális ügyfeleink és a meglévő ügyfeleink számára versenyelőnyt, sikerkritériumot hordozhatnak. Ezért is egy pár éve egy több mint 1,5 millió eurós beruházást hajtottunk végre az egyik dunaharaszti telephelyünkön, a központi telephelyen, ahol kifejezetten ilyen típusú áruk tárolására készítettük fel a raktárat, még nagyobb mértékben. Ez egy szevezó aperti, úgynevezett aperti felső küszöbös telephely, gyakorlatilag az egyik ilyen legszigorúbban minősített veszélyes áru tárolására és kezelésére alkalmas raktár Magyarországon.
Mert hogy ezeket elkülönítve megfelelő speciális körülmények között kell tárolni.
Így van, minden, gyakorlatilag minden egyes az előbb felemlített árufajta esetében megvannak azok a unikumok, fogalmazunk így, amik egyedivé teszik az ő kezelésüket, tárolásukat, mindegyiknél megfelelően fel kell készülni, és ezeknek a nagyon szigorú egyrészt hatósági, másrészt a Ráben standardek alapján támasztott elvárásoknak folyamatosan meg kell felelni, mind a raktári környezetnek, mind pedig a disztribúciós flottánknak.
Hát igen, gondolom itt akár az épületnek a kialakítása is legalább ilyen fontos, hogy az tűzálló, ne legyen gyúlékony, tehát milyen födén van rajta, tehát rengeteg minden lehet az, amit itt most felsorolhatnánk.
Természetesen igen, pontosan erről van szó, amikor arról beszélgetünk, hogy hogyan készítünk fel egy ilyen infrastruktúrát arra, hogy veszélyes árut tudjunk benne tárolni vagy kezelni, vizsgálni kell azokat a faktorokat, amiket egyrészt ezek az anyagok előidézhetnek, tehát gyúlékonysága, a tűzesetekre való előkészülés, azoknak nyilván legelsősorban a megelőzése a fókusz, és ha és amennyiben pedig valamilyen esemény következik be, akkor az arra való szinte 100%-ban tartó felkészülés, 100%-os készültség nincsen, de igyekszünk minden olyan kritikus faktort kiszűrni, ami bármilyen eseményt okozhat ezeknek az anyagoknak a kezelése során. Ez gyakorlatilag egy folyamatos készenlét, olyan, mint a tűzoltóságé. Gyakorlatilag itt folyamatosan figyelni kell, rendszeresen ellenőrzéseket végezni ezeken a területeken, illetve ugyanígy, ahogy említetted, az infrastruktúrának is mindig és minden pillanatban rendelkezésre kell állnia, tehát egy tűzgátló ajtónál, kapunál nem lehet az egy ismérv, hogy őt nem lehet mondjuk 100%-osan használni, azaz kinyitni és bezárni, amikor arra szükség van. Egy tűzoltó rendszernél rendszeresen nyomáspróbákat kell végezni, annak a rendszernek a rendelkezésre állását auditálni, felülvizsgálni, és adott esetben tesztpróbaüzemnek is alá kell vetni, annak érdekében, hogy meggyőződjünk róla, hogy minden, ami arra szolgál, hogy egy ilyen esetet elhárítsunk, az működésben van és működőképes.
És hát gondolom nagyon fontos, hogy ez a szaktudás házon belül meglegyen, tehát hogy a megfelelő szaktudású, képzettségű szakemberek rendelkezésre álljanak. Megvan ez?
Így van, megvan ez házon belül is. Külön kompetencia center felügyeli úgynevezett operational excellence, tehát operációs kiemelkedőség vagy kitűnőség álnév alatt.
Tehát ez egy kulcspozíció.
A kollégáink ezekkel, igen, a rendszerekkel, illetve szorosan együttműködünk a hatóságokkal, mind a katasztrófavédelemmel, mind a tűzoltósággal ebben a témakörben. Ez nem is lehetne másképp, hiszen nagyon-nagyon fontos az, hogy mindig, minden pillanatban legyen kapcsolat, és tudja az egyik fél, hogy a másik fél mivel foglalkozik, mit csinál, milyen folyamatokra kell felkészülni. Tehát itt egy szoros együttműködés van, ami szintén a felülvizsgálat, illetve az auditáló folyamatok része.
De most, hogyha raktározásról, illetve logisztikáról beszélgetünk, akkor egy nagy falat az élelmiszeripar, ahogy te is mondtad. Itt most ebben az ágazatban mi jelenti a legnagyobb kihívást?
Megint csak olyan szívünknek kedves szektorról beszélünk, ahol nagyon összetettek az igények, hiszen az élelmiszer az, amit megeszünk, elfogyasztunk. Éppen ezért az egyik legszigorúbb logisztikai feltételeket is szabja mind a jogalkotói környezet, mind pedig az iparág bármilyen szolgáltató számára, aki élelmiszerek kezelésére adja fejét. És az élelmiszeriparnak szerintem ez az egyik legnagyobb kihívása, hogy ezeket az élelmiszerbiztonsági higiéniai előírásokat folyamatosan betartsuk, de például szigorú szabályok vonatkozhatnak arra is, hogy milyen hőmérsékleten tartózkodik az áru a raktárban, vagy milyen hőmérsékleteket kell tartanunk, akár egy végpontig,
hát a szállítás
vagy
közben is, igen,
kiszállítás során, így van.
Tehát, hogy nagyon sok mindenre kell itt odafigyelni. Hogyha már felmerült az, hogy milyen ügyféligényeknek kell megfelelni, mert hogy ez a legfontosabb, akkor a nyomonkövetésről is beszéljünk, mert az, hogy mondjuk én, mint ügyfél, tudjam, hogy az áru mikor, honnan, hová, mennyi idő alatt jut el, azt gondolom, az már a mai kor követelménye. Erre milyen választ tudtok adni?
Igen, egyre inkább a mai kor követelménye az olyan típusú áruk szállításában is, amik nem feltétlenül elsősorban a különböző globális vagy jellemzően ázsiai szolgáltatók jutnak először eszünkbe, vagy piacterek, ahonnét magánemberként rendelni szoktuk a egy-egy darab ruhát, telefonkiegészítőt, vagy bármi egyéb okos és természetesen hasznos terméket.
És ott is nyomon tudjuk követni lépésről lépésre, hogy melyik kikötőben, mikor, honnan, hova jut el.
Így van.
Ennek ez is, nagyban is működik?
Ennek is megvan a maga a rendszer támogatottsága, és igen, egyre inkább megjelenik ez a úgynevezett bálki termékeknek a különböző ellátási lánc szakaszain történő szállításánál, mozgatásánál is, illetve megjelenik az üzleti szférában is az igény, jelen is van jó ideje azoknál az iparágoknál, azoknál a tevékenységeknél, amelyek például időérzékenyek, vagy kifejezetten az árutípus miatt folyamatosan igényli azt a vevő, igényli azt a partner, hogy tisztában legyen az árunak a helyzetével, időről időre. Ezt természetesen a mi rendszereink is támogatják. Egyrészt a kiszállítási oldalon, amikor végfelhasználóhoz érkezik meg az áru, akkor természetesen a MyRab-en felületünkön követhető küldeményi információk alapján tud tájékozódni akár a magánszemély is, hogy mikor érkezik meg a terméke.
Ez egy önkiszolgáló platform.
Igen, ez egy önkiszolgáló platform, ahol bárki, akinek megvan a küldemény azonosítója, gyakorlatilag ugyanúgy, mint a előbb említett online piactér példájánál, fel tudunk menni egy weboldalra, és meg tudjuk nézni a küldeménynek az aktuális státuszát. Az ipari környezetben pedig ez odáig el tud menni, hogy akár valós időben rendszerek közötti kommunikációval, elektronikus adatcserével tudjuk ezt biztosítani a megbízóink felé, ezáltal folyamatosan tudnak gyakorlatilag frissített információhoz jutni. Az információ legalább annyira kritikus, az információnak a célba jutása manapság, mint a fizikai árunak a célba jutása. Egyik természetesen mit sem ér a másik nélkül, de talán egymás nélkül ma már elképzelhetetlenek.
Még ami számomra felmerült, és itt felírtam magamnak, mint pont, amiről érdemes beszélnünk, az a hulladékkezelés és újrahasznosítás. Ezzel hogyan foglalkoztok? Mennyire figyeltek erre hatványozottan?
Nekünk erre nagyon figyelni kell. Ugye itt az előbb beszéltünk a élelmiszeriparnak a kihívásairól. Mondhatjuk azt, hogy ezek a termékek talán az egyik legcsomagolás érzékenyebb, vagy csomagolás nehezebb termékek. Ennek történelmi okai vannak. Az élelmiszereinket például jobban becsomagoljuk, mint más árukat. Egyszerűen azért, mert ez a többszörös védelemnek az egyik formája, amivel fizikailag megvédjük a különböző környezeti behatásoktól ezeket a termékeket. Nyilvánvalóan itt is zajlik az utóbbi időben, az utóbbi években egy észszerűsödés annak érdekében, hogy lehetőleg ezek a felhasznált csomagoló anyagok minél inkább megújuló vagy fenntartható erőforrásokból álljanak vagy állítódjanak elő. Ez irányban mi is jelentős erőfeszítéseket teszünk, amikor például másodlagos csomagolásokat alkalmazunk a saját rendszerünkben annak érdekében, hogy szállíthatóvá tegyünk bizonyos árutípusokat. Ez egyébként más árufajtáknál is ugyanígy előfordul, és itt ugye nagyon meg kell nézni azt, hogy milyen típusú csomagolóanyagokat alkalmazunk adott esetben, illetve a keletkező hulladékokat, azokat hogyan kezeljük. Ezt szintén az előbb említett kollégák egyik nagyon nagy felelősségi köre, hogy ezt folyamatosan nyomon követjük. Ez gyakorlatilag a mi fenntarthatósági stratégiánknak egy fontos pillére, mind a mellett, hogy figyelünk arra, hogy az épületeink vagy az ingatlanjaink mennyire önfenntartóak, mennyire zöldek, vagy mennyire tudnak zölden működni, illetve a logisztikai szolgáltatók egyik legnagyobb rákfenéje a flottáknak a CO lábnyoma, amit szintén nagyon árgus szemekkel figyelünk az utóbbi években. Gyakorlatilag emellett egy harmadik pillér az, hogy hogyan csökkentjük egyrészt a hulladék képződést, illetve a csomagolóanyag felhasználást, illetve hogy mennyire tudjuk ezt is zöldíteni különböző újrahasznosítható, újra felhasználható anyagoknak az alkalmazásával.
Most az elmúlt 20 percben, vagy majdnem 20 percben nagyon sok feladatot és nagyon sok kihívást felvázoltunk. Mekkora csapat dolgozik ezen napi szinten?
Hát Magyarországon a Rábel most olyan 450 fővel képviselteti magát. Itt azok a kollégák, akik ezügyben leginkább érintettek, azok elsősorban mi is úgy hívjuk, hogy az operáció, tehát a core businesshez leginkább közel lévő kollégáink révén tudjuk, vagy vagyunk ráhatással ezekre a mutatókra, illetve ott követjük nyomon ezeket a helyzeteket. Én azt gondolom, hogy nagyjából 40-50 főben lehet összefogni Magyarországon azt a kört, akinek kifejezetten és direktben ezekre a mutatókra ráhatása, illetve ezekkel kapcsolatos valamilyen rész vagy felelőssége van.
Folytassuk innen, tartsunk egy kis szünetet, szabadat ne felejtsd. Üveges Zoltánnal, a Raben Trans European Hungary Kft. Értékesítés és marketing vezetőjével beszélgetünk raktározásról, logisztikáról, szállítmányozásról, zöld feladatokról, úgyhogy hamarosan innen folytatjuk, tartsanak velünk továbbra is.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.